Üdv mindenkinek, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, és mivel közelednek az ünnepek, sőt most már ugye benne vagyunk az advent második vasárnapjában, vagy hát a második hetében mondhatjuk így, arra gondoltunk, hogy foglalkozzunk egy kicsit azzal, hogy milyen ünnepi ételek, italok, gasztronómiai szokások voltak jellemzőek eleinkre, úgyhogy Katona Csabával erről beszélgetünk. Szia Csaba!
Szervusztok!
Nem akartam nagyon visszamenni, de kénytelen vagyok, mert a Monarchia konyhájáról már beszélgettünk, volt egy adásunk, és kénytelen vagyok visszamenni oda, hogy hogy változott meg a konyha kultúránk, hogyha nevezhetjük konyha kultúránk, de mondjuk az étkezési kultúránk, egészen visszamehetünk a honfoglaló magyarokig, akik hozták magukkal a keleti konyha kultúrát, vagy étkezési kultúrát, és hát itt ugye megváltozott sok minden, aztán utána később egyrészt a monarchiában, meg nyilván a világháborúnak köszönhetően, első és második világháborúnak köszönhetően azért jelentősen lefogyott, vagy leromlott az a alapanyag használat, ami jellemző volt ránk, de menjünk akkor oda-vissza. Valahol azt olvastam, sőt egész pontos forrást is tudok mondani, Ceibert Róbert Gyulánál, hogy a keleti kultúrákra inkább a főzés és tartósítás volt a jellemző, míg a nyugati európai kultúrákra inkább a frissen sütés volt a jellemző, és akkor valahol itt ez nálunk találkozott.
Na hát kezdjük mindjárt ott, hogy Ceibert Róbert Gyula munkásságát kezeljük óvatos kritikával, és akkor ezt most én nagyon kulturáltan írtam körbe ebbéli kritikus megjegyzéseimnek a...
Örülök, hogy ezt mondtad, mert direkt dobtam be, hogy azért egy nagyon általánosító és nagyon-nagyon leegyszerűsítő dolog volt ez, amit mondott.
Az a nagy szerencse, hogy ezt a részt idézted be, mert ha részletekbe belemegy, akkor még inkább azt kell mondjam, hogy óvatos kritikával kezeljük, tehát nála konkrétan fölbukkannak olyan honfoglaláskori ételnevek, amikre egyetlen probléma van, de források ezekről nem vallanak. Tehát ez némiképp azért megnehezíti a hitelességnek az elfogadását. Maradjunk annyiban, hogy igazából nem sokat tudunk honfoglaláskori magyarok táplálkozásáról, és ez igazából évszázadokig igaz. Tehát amikor arról beszélünk, hogy nemzeti konyha, ne felejtsük el, hogy egy modern fogalmat veszünk elő, ami a 19. században formálódik meg, és alapvetően a régebbi évszázadokban, ha visszamegyünk, akkor a következőt tudjuk mondani, hogy haladunk előre az időben. Úgymond az elitnek a táplálkozásáról egyre több ismeretünk lesz. Arra nézve azonban, hogy a nagy többség mit fogyasztott, hát arra nézve alig-alig van forrásunk, főleg a középkori évszázadaiba. De egy valamit biztosan le lehet szögezni. Ugye a modern infrastruktúra kialakulása előtt, amikor például vasúttal mindenhova el lehetett szállítani viszonylag gyorsan, a korábbiakhoz mérten nagyon gyorsan, azelőtt alapvetően a táplálkozás azt határozta meg, hogy mi volt helyben. Ebből következően már csak azért sem beszélhetünk magyar nemzeti konyháról, vagy cseh nemzeti konyháról, vagy bármilyen nemzeti konyháról, mert egyrészt nem volt meg az az elméleti keret, a modern nemzetfogalom, de azért se, mert egész egyszerűen egészen biztosra vehető, hogy a Alsó-Tisza mentén teljesen más fogyasztottak hétköznapokon is, ünnepeken is, mint mondjuk a Bükki hegyekbe.
Igen, és az az érdekes, ugye, hogy addig, amíg nincs egy pontos recept leírás olyan fűszerekkel és alapanyagokkal, amit be lehet azonosítani, addig nagyon nehéz. Mondjuk azt lehet látni, hogy azok az ételek, amik szerepeltek mondjuk Mátyás király udvarában, és valahogy így benne vannak valahol, hogy most mit tudom én, bárányhúsból készült, és használtak hozzá valamit, azt már megjelenik, és ott lehet látni, hogy olyan ételekkel dúsult mondjuk hát legalábbis így a mi tudásunk, mint amit a környező szláv vagy déli népeknél lehetett látni, különböző kásák, meg hajdinák, meg olyan gabonák, amiket talán addig nem fogyasztottak.
De alapvetően azt el lehet mondani, hogy a szegényebb embereknek az étkezés, erről többször beszéltünk, abban korán sem domináltak a különféle húsfélék, tehát bármennyire szeretjük elképzelni egy idealizált világban a 19. században a magyar parasztembert, hogy éjjel-nappal szalonnát, meg kolbász karikáz a bicskájával. Nem. Tehát...
Igen, és ugye erre szokták azt mondani hibásan, hogy nézd csak meg, milyen egészségesen éltek 85-90 évig, és pedig mit tettek, szalonnát meg kolbászt.
Hát egyrészt nem azt tették, másrészt kivételnek számítottak, hogy ennyi ideig élt, maradjunk annyiban, hogy érdemes abba belenézni, erről már többször beszéltünk szintén, de ismét megemlíteném, hogy a gyerekhalálozás hogy nézett ki egészen 20. század első feléig. Úgyhogy maradjunk annyira, hogy ezek ilyen idealizált megközelítések. Alapvetően a táplálkozás mi jellemezte valóban például a köles, ami most kezd visszajönni a magyar gasztronómiába, úgy, mint nem állati táplálék, hanem emberiként, kifejezetten finom alapanyag.
Igen.
De valóban különféle hüvelyesek, jellemezték káposztafélék rengeteg. Tehát alapvetően nagyon úgy foglalnám össze, hogy sokszor nem az a kérdés hangzott, hogy mit eszünk ma, hanem hogy eszünk-e ma. Ez egy nagyon-nagyon más kulturális hátteret jelent. Ami pedig az elitet illeti valóban, hát nagyjából Mátyás korától azért vannak már ilyen-olyan feljegyzések. Persze ezeket a recepteket ma már nagyon nehéz lenne rekonstruálni több ok miatt is, de két dolgot biztosan el lehet mondani, és az erdélyi konyhában azért még kitapintható ennek a maradványa, ennek a reneszánsz barokkos alapú konyhának a maradványa, hogy korán sem uralt mindent a paprika, tehát sokkal gazdag a fűszerezéssel számolhatunk, illetve sokkal jellemzőbb volt a különféle gyümölcsös mártásoknak, a szószoknak a jelenléte. Hát ebből a 1945 utáni Magyarországon gyakorlatilag a háromszög alakú műanyaga vagy alumínium tálcán felszolgált meg egy mártásos párolt marha hús maradt, meg ugye egy kis...
Hát kompriga. Igen, az nagyon szegényes, hogyha erre visszagondolunk, és amit említettél, nagyon fontos még a méz használata.
Mint
az gyakorlatilag mindenben, a levesekbe, különböző sültekhez, mindenhez, függetlenül attól, hogy azt úgy képzeled el, hogy egy alapvetően édes, vagy egy alapvetően sós fűszeres étel, és ugye a keleti jellegű fűszereknél, amit nézegettem különböző forrásoknál, ha írott forrásokat keresünk, akkor igazából azt hiszem talán az egyik legrégebbi az 1600-as évek végéről származó a Szakács mesterségek könyvecskéje, ami a kolozsvári, hogy hívták, Misztótfalusinak a nyomdájában készült, ugye nem ő írta, hanem ő a nyomdász volt, aki készítette. És ugye abban felfedezünk olyasmit, ami a receptekben, amit érdekes módon csak most kezd megint használni a konyha, tehát hogy ánizs, gyömbér, akkor sáfrány, nem biztos, hogy ebben benne van, de úgy emlékszem, hogy koriandert, zöldet is és magot is használtak, ami alapvetően indiai és kínai ételekre vagy távol-keletiekre jellemző, akkor csombor, és akkor még lehet zsája, lehet olyanokat mondani. Ugye ezek vannak, mondjuk a csombor valószínűleg kevésbé ismert, de hogyha bemegy az ember most egy teljesen normális kiskerbe, akkor azért zsáját, kakukkfüvet, és minden ilyen fűszert, amit felsoroltam, lehet kapni.
Lehet, ugye, és ez a Misztótfalusi Kismiklós féle szakáskönyv, ez ugye nem olyan régen megjelent reprintbe Sali Noémi kolléganő segítségével. És nagyon érdekes dolog ez, mert a recepteket igyekeztek rekonstruálni, sőt a receptek egy részét most élő kortárs szakácsok meg is csinálták, és amennyire ezt tudom, néhány erdélyi étterem fel is vette ezek egy részét a étlapjára, és sikeres, hiszen az egy elég jól hangzó marketing, hogy a 17. század végén az elődeink valami hasonlót alkottak. Nem pont ugyanilyet, mert ugye mindent lehetetlen 100%-ra visszaadni, nem tudjuk ellenőrizni se.
Hát meg nem biztos, hogy megfelel az ízlésnek.
A másik. Tehát,
ugye mondjuk nem volt mindenkinél a konyhában egy jó alapcibere, hogy azzal kezdje a dolgokat alapléveként használni, ugye azt azért savanyítani kellett, csinálni kellett, úgyhogy...
Igen, tehát az ízlés is változott, alapanyagok változtak, de most messzire megyek, az éghajlat is változott, ugyanaz a gabona más éghajlaton terem már meg, a víz se ugyanaz, semmi se ugyanaz, de nem is kell, hogy ugyanaz legyen, hanem ez egy érdekes gasztronómia kalandozás abba az irányba, hogy körülbelül milyen lehetett az akkori konyha, és akkor egy egészen más képpel fogunk találkozni, mint a, tényleg a 20. században részben a monarchia konyhája hát egyformára gyalult, aztán pedig jött a szocializmus ennek minden áldásával, és létrehozta azt a Venesz József nevével fémjelzett minimalista konyhát, amit magyar nemzeti konyhának gondolunk.
Oké, folytassuk innen, arról beszélgetünk, hogy hogyan alakult ki az ünnepi konyha, amit ma ismerünk, de hogy eleink a közelmúltban akár mit fogyasztottak, mit ettek, mit ittak az ünnepek alkalmával.